Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Kmet Sándor, üdvözöllek nagy szeretettel.
Szervusz Ági, én is üdvözlöm a hallgatókat a készülékek előtt.
Hatalmas öröm számunkra, hogy tulajdonképpen az egy héttel ezelőtti adásunk, mit tehetünk, hogy elkerüljük a COVID-19-et, és mit tehetünk, ha már elkaptuk, és beleestünk ebbe a fertőzésbe, olyan sikert aratott, hogy hát minden várakozásunkat felülmúlta. Most jelen pillanatban 170 ezer meghallgatásnál járunk. 76 országból hallgatták hallgatóink ezt az adást, és azt is látni lehet a statisztikákból, hogy aki meghallgatta, legalább még egyszer meghallgatta többnyire, és hát különösen nagy öröm számomra, hogy a magyar ajkú területeken különösen sokan hallgatják, hiszen Erdélyből közel 20%, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidékről hallgatják ezeket a tanácsokat. Ez egy vidéki rádió életében azt gondolom nagyon-nagyon különleges. Mit gondolsz te, Sanyi, erről?
Hát én örülök neki, hogy ezt így jelzi a rádió csapata. Azt azért figyelembe kell venni, hogy ezt a sikert a kényszer és a szükség szülte. Úgyhogy ennek megfelelően úgy gondolom, hogy ugyan örömet okoz, de nem akkora sikerélmény, talán inkább azt mondanám, hogy végül is azért vagyok itt, mert valami belső kényszer, mondjuk úgy, hogy az embernek ez a dolga, ha már orvosberkekben ténykedik.
Én nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani ezúton is hallgatóinknak, mert ezt a rendkívül magas hallgatottságot, az, hogy 170 ezerszer hallgatták végig ezt a igen gyakorlatias tanácsokkal tele szakmai anyagot a fertőzésről, csak úgy érhettük el, hogy hallgatóinknak tetszett, hasznosnak találták, és tovább küldték barátaiknak, ismerőseiknek, rokonaiknak, azoknak is, akik már fertőzöttek, azoknak is, akik még nem, de esetleg beleeshetnek, tehát maximális köszönet minden kedves hallgatónak. Nagyon sok hozzászólás is érkezett, rengeteg köszönet. Ezeket olvassa, mit éreztél. Azért öröm volt.
Mindenképpen mondhatom, nyilvánvaló, hogy egy örömérzést okoz minden ilyen pozitív visszajelzés. Az biztos, hogy a hallgatókban lévő segítő szándék és a tenni akarás az megmutatkozik abban, hogy megosztották ezeket az ismereteket egymással és adták tovább. Nyilván megütötte az ő mércéjüket az, hogy ezzel már lehet valamit kezdeni, és ez már önmagában egy jó dolog, hogy sikerült jól összefoglalni azt, amit eddig tudunk. Azóta még többet tudunk, és egy kicsit korrigálhatunk is az előzőekben hallottakon, úgyhogy végül is azért vagyunk most itt, ha jól gondolom, hogy majd ezt megtegyük.
Így van, már a hozzászólásokból látszott, hogy jelezték néhányan, hogy feküdni az esetleg egy bekövetkező tüdőgyulladásnál nem hasznos, és azt én rögtön korrigáltam is, hogy ez pihenést jelent. Alapvetően itt a pihenésen van hangsúly, gondolom.
Így van, én magam is így gondolom, a tüdőgyulladás esetében, hogyha a tünet tüdőgyulladás lesz, mert nem minden esetben lesz tüdőgyulladás. Hiszen a vírus, ahogy beszéltük, nem a tüdőt támadja, hanem az ereket, a hajszálereket, általában az erek belhártyáját az egész testben, de majd erre visszatérünk.
Ahogy említettük, arról fogunk beszélni, hogy mit tehetünk, ha már túlestünk egy COVID-fertőzésen, vagy nagy valószínűséggel túlestünk, de még mielőtt belevágunk ebbe a szakmai részbe, szintén arra utalnék, hogy sok hallgató kérdezett felőled, hogy ki is vagy te. Például azt kevesen tudják, hogy egy nagyon komoly gyógynövényes könyvnek a szerzője vagy, herbárium címmel, és hogy PhD dolgozatot is írtál a témában, tehát tudományos szinten foglalkoztál a gyógynövények használatával. Mi is a téma címe, amellyel foglalkoztál?
Hát röviden a herbáriumok szerepe a kistérségfejlesztésben.
Tehát ez tulajdonképpen a gyógynövények.
A gyógynövények, igen, oktatás, felhasználás, előállítás, gondozás, szervezés, kialakítása egyáltalán egy olyan regionális fejlesztésnek, ami ahhoz szükséges, hogy tudjon ilyen lenni a világban egy városnak, egy falunak, egy valami, bármilyen kistérségnek.
Hát én azt gondolom, hogy pusztán ez a riport is, ami 17 perces anyag, és most ilyen nagyon sokan meghallgatták, már hatott, mert hogy Kiskörösről innen-onnan jöttek be az információk, hogy a fokhagymás pálinkát már gyártják a hallgatók, hogy vírusölő szerepét ellássa.
Már ezért megérte, tehát gyakorlatilag ez önmagában egy jó kedvet okozott. Egyrészt, kettő, komolyan is vették, ez még jobb dolog, de ami a legeslegjobb dolog, három, hogy megcsinálták és használják. Nekem is ez a visszajelzés rengeteg helyről érkezett be, tehát, és ez jó, majd erre is kitérünk, hogy miért jó.
Én azt gondolom, és nagyon sokan megfogalmazták a hallgatók közül, hogy azért tetszett nekik ez az összefoglaló és tanács együttes a Covidról, holott most rengeteg helyen lehet erről hallani, mert hogy rendkívül gyakorlatias, érthető, és egy kicsit azt érzik, hogy nem teljesen védtelenek. Kaptak tanácsot, legalább egy 8-10-et, hogy mit tehetnek, akár természetes módszerekkel, tehát nem érzik magukat teljesen tehetetlenek ebben a helyzetben, ami szerintem egy fontos dolog.
Én magam is így gondolom, mert általában az ember attól fél, amit nem ismer. Mert ha nem ismeri, akkor nincs fölötte, úgymond hatalma, idézőjelben mondom ezt. Ebben az esetben, hogyha már van egy kis ismeretünk, akkor tudunk valamit kezdeni magunkkal, vagy ezzel a helyzettel, vagy én azt gondolom, hogy ez már egy idézőjeles fegyver, meg egy megnyugvásra is okot adó lehetőség, hogy jó, persze, van ilyen, van a vírus, lehet ellene mit tenni, van hozzá ismeretanyag, hozzá lehet jutni, és lehet használni. Tehát önmagában én is ezt jónak gondolom. Végül is ezért született meg a riport. És azt gondolom, hogy ha most tovább folytatjuk egy kicsit, és tovább lépünk, akkor az ugyanúgy nagy érdeklődésre fog számot tartani.
Így legyen. Innen fogjuk folytatni, és most már ígérem, valóban egész konkrétan arról fogunk beszélgetni, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha nagy valószínűséggel átestünk egy COVID-19 fertőzésen. Dr. Kmet Sándor szakértőnkkel, orvos természetgyógyászunkkal beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai magazinunkban dr. Kmet Sándorral beszélgetésünket, mely tulajdonképpen folytatása egy héttel ezelőtti nagy sikerű témánknak. Téged valahogy ez a vírus megszólított már tavasszal, jelentkeztél a rádióban, igaz, hogy szoktunk is riportozni egymással, de rögtön jelezted, hogy van mondani valód, és egy csomó dolgot csináltál ezzel kapcsolatban. Mik voltak ezek?
Hát talán az első, ami a riporton túl megjelent, egy maszk tervezés és készítés, és az is jó sikerült dobás volt, hogyha úgy tetszik, és elég sok emberhez jutott el egy ilyen többször használatos, szűrő, cserélhető típusú, amennyire lehetett 100%-ot szűrni tudó maszk. Aztán ez ugye nyilván elmúlt a tavaszi hullám, és az őszi hullám ugyanúgy megtalált, és ebből a szempontból egy kézvédő született meg, ami nem roncsolja a bőrt, van egy elnyújtott védő hatása a használat után, és gyakorlatilag egy kellemes élményt adó illattal is bír, és csak természetes anyagokat tartalmaz. Hát ez most van folyamatban.
Ugye ez a bioaktív pajzs, ilyen fantázia neve is már
fogalja. Folyékony
pajzs,
így van.
Szerintem a hallgatók már tükönülnek, hogy mi az, amit még megtudtunk, de tudom, hogy előtte ismét összefoglalni szeretnéd, hogy...
Mindenképpen az ismétlés a tudás anyja című szlogent használva, nézzük már végig még egyszer azokat a főbb szempontokat és a szükséges vagy lehetséges eszközöket, amivel tudjuk ezt a folyamatot kordában tartani, amit ez a vírus okozza számunkra. Tehát a főbb pontok a vérhigítás, az értágítás, köhögés csillapítás, a felülfertőződés meggátlása és a különböző melléktünetek, mint például a fejfájás és egyéb kezelése. Megpróbáltam úgy, hogy gyógyszerrel, illetve természetes úton, módon milyen lehetőségek vannak a számunkra, amiket felhasználtunk. Hát nézzük a vérhigítást, illetve a véralvadás gátlását. Ez azért fontos, mert a vírus ugye az erek belhártyáit támadja. Ennek okán trombus tud a sérüléseknél keretkezni, vérrög. És egy vérrög, ami a kapilláris erekbe, tehát a hajszál erekbe, vagy akár a nagyobb erekbe is képes elzáródást okozni, ezért fontos a vérhigítás. Itt megemlítettük az aszpirin származékokat, ezt gyógyszertárban lehet kapni, elég sokfélét, és itt mondanám, hogy a fűszfa hajtás, illetve kéreg, fehér fűszfa kéreg és hajtás tea, az körülbelül 2 vagy 3 bögrényit, 2 elegendő egyébként egy teáskanál egy bögrébe leforrázzuk, vagy pedig még hatékonyabb, hogyha forrás nélkül főzzük egy 10 percig.
Tehát kislángon.
Kislángon, abszolút, és takarékon így is mondhatjuk, és akkor annak is van egy ilyen hatása, de talán a forrázat is bőven elegendő hozzá.
Ez a vérhigítás.
Ez a vérhigítás, a véralvadás meggátlásának az egyik lehetősége. Akkor, hogyha komolyabb, tehát súlyosabbak a tüneteink, köhögéssel vagy egyéb más kellemetlen melléktünetet találkozunk, akkor még itt vannak a nagyágyúk a gyógyszergyáraktól, hogy a Clexamfragmin, Fraxiparin, illetve ezek a injekciós, a hasfalba szúrandó készítmények, illetve a tabletták, amiket most nem akarok részletezni. Itt az a lényeg, hogy a véralvadással, illetve a vérhigítással, ami sok folyadékbevitelt is jelent, emellett egyértelműen citromos tej, amézes tej, a narancsot, ki hogy szereti, mindegy, csak sok folyadékot igyon, tehát aránytalanul sokat. Ezt gyakorlatilag mindjárt az elejétől, ahogy a tünetek megjelennek, már a második, harmadik naptól akár.
Ezeket az orvosságokat nyilván a házi orvossal megbeszélve tudják hallgatóink.
Hát mindenképpen a komolyabb szereket, tehát az aspirint még nem, de például a többit már igen. A következő az értágítás. Az értágításra itt inkább csak az alternatív gyógyászat kínál lehetőségeket. Itt például az elektromágneses kezelés, Bémer ágynak is hívják, ez kiváló hajszálértágító hatású. Olyan növények jöhetnek még szóba, mint a páfrányfenyő, Ginkgo biloba, így is ismerik.
Sőt, ezt tablettában is lehet kapni,
patikában receptnél. Igen, de tejába főzzük ki, vagy áztassuk ki, tehát ahogy ez kínálja magát. A rozmaringolaj, ahogy beszéltük, akkor vörösborba rozmaringot tenni. Tehát ezek mind-mind értágító hatások, amik vérnyomás csökkenést is okoznak egyben, és plusz még a vérellátást is fokozni tudják a szövetekben, szervekben, ami most kifejezetten fontos, hiszen az romlik a fertőzés hatására.
Rozmaring cseppeket az teában is alkalmazhatják a hallgatók?
Igen.
Mert hogy én például a vörösbort szeretem, de nem a mindennapi életem része. Tehát, hogy aki mondjuk óckodik az alkoholtól, tegyük föl, tehát akkor ő teába is alkalmazhatja a rozmarin cseppeket.
Igen, szerintem igen. Túlzásban ne vigye. Egy-két csepp egy alkalommal az elegendő. Köhögés csillapítás szintén fontos, mert a nyomásváltozás, illetve a megnövekedett nyomás a tüdőben az ereknek a sérülhégessége okán trombus képződés szövetelhalást fog okozni. Ez elég súlyos tud lenni. Ne inhaláljunk. A köhögés csillapításra meg nyugodtan használjunk gyógyszereket, mert vannak jók. Itt megjelent a múltkor a paxirazol, ez egy viszonylag gyenge, de nem hurut képző köhögés csillapító. Ilyen a libexin is, az egy picivel már hatékonyabb, erősebb történet, de az attól függ, milyen inger van a köhögésre. Ha nagyon erős a köhögési inger, akkor viszont már ilyet kell használnunk, mint a koderit, és a koderit N, a 3x1-es, ez talán nem üti még át a köhögési inger, ha igen, akkor még többet kell bevenni, akkor 3x2-esével kell szedni, de ezt elmondja majd az orvos, aki ezt felírja. És az Ambroxol nevű készítmény szintén valamiért, a magyarázatot még nem tudjuk, valamiért jó hatású a köhögésnek a csillapítása okán. Az ilyen erős köhögés csillapítása okán szoktuk írni, hogy jó lehet. Itt jelent még meg a felülfertőződés. A felülfertőződés az, hogy általában egy vírusos tüdőgyulladás után a harmadik, negyedik napon szokott esetleg kialakulni, tehát onnantól érdemes, vagy akár mindjárt az elejétől ki, hogy szereti, az azitromicin és a penicillin, tehát antibiotikumot használata.
De ez gyenge tünetek esetén gondolom nem szükséges.
Ez, hogy nincs lázam, nem vagyok rosszul, végül is jól érzem magam, csak már legyen már vége a karanténnak típusú helyzetben. Nem feltétlen szükséges, de itt most nézzük a súlyosabb szituációkat, mert azok az emberek nem fogják úgyse használni, akiknek aztán kutya bajuk sincs. De egy dologról elfeledkeznek sokszor, hogy attól még az ő ereiknek a belhártyája ugyanúgy sérülékeny.
Igen, én azt gondolom, hogy ez jól átment az első riportunkban, hogy gyakorlatilag akkor is, ha nincsenek tüneteink, akkor is nagyon-nagyon kell védeni az ereinket.
Igen. Tehát,
hogy rohamosan öregedhet a szervezet.
Pontosan így fogalmaztuk meg, hogy tünetek nélkül is, és ez a sportolókon, aktív védőszolgálatban lévő embereken, tehát mint a profi katonákon, ez olyan elváltozásokat okozott, ami aztán visszafordíthatatlanná vált. Na most néztük ugye az antibiotikumot, azitromicin, penicillin, tehát az azitromicinnél a Sumamed, azitromicin, aziszandoz, és vannak még készítmények. A penicillinnél augmentin, aktil, amoxicillin, szintén együtt is lehet a kettőt szedni, vagy lehet választani, de mindenképpen probiotikumot használjunk hozzá, rengeteg van a gyógyszertárban, de az aludtej is ugyanezt a hatást hozza.
Vagy a joghurtfélék.
Vagy a joghurtfélék, hát végül is ez az, igen.
Most átismételtük egy picit, és talán szélesebb spektrumban is kaphattak tanácsot, mit lehet tenni, ha beleestünk a COVID-19 fertőzésbe. Maradjanak velünk, folytatjuk, hiszen adásunknak a fő témája, mit lehet tenni, ha már átestünk a fertőzésen. Dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásszal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai adást, Dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásszal beszélgetünk. Ugye itt ismét összefoglaltad, hogy mi az, amit tehetünk, ha épp aktív fertőzés alatt állunk, és még egy kis szegmens kimaradt ebből.
Igen, ez pedig a fájdalomcsillapítás, ahol egyetlen egy dolgot kell megjegyezni, hogy ibuprofént ne. Mert az ebben a szituációban kifejezetten káros. A többi fájdalomcsillapító, kataflám, algopirin, diklofenák, panadol, ezek mehetnek.
Algoflex. Én azt szoktam használni.
Jó.
Tehát az is mehet.
Remélem, hogyha nincs benne ibuprofén. Meg kell nézni, mert én ezt fejből ugyan nem tudom.
Jó. No, elérkezünk oda, amit szerintem nagyon sokan várnak. Egy kedves ismerősöm, egy kifejezetten tevékeny sportközösség tagja, és ott jó néhányan átestek már a fertőzésen, és elég tanácstalanok. Sok kérdés hangzik el, hogy mikor kezdhetik például újra a sporttevékenységüket egy fertőzés után.
Én úgy gondolom, hogy túl azon, hogy valaki produkált egy negatív tesztet, vagy eltelt 10 nap a fertőzés kezdeti tüneteitől, és végül is köszöni szépen, jól van. Ez a valaki körülbelül egy olyan 4 hetet az utolsó, tehát a 10 naptól számított. Tehát amikor úgy gondolod, hogy letelt a karantén, vagy vége az utolsó tünetnek, mondjuk 2 hétig tartott egy vírusfertőzés, de valójában egyébként 3 hétig van jelen bennünk ez a kis valami, de attól még...
Még azért ott van jelen.
Még jelen van, és ugyan lehet, hogy már nem fertőz, és üríti még a szervezet sajnos, de ettől függetlenül nekünk figyelnünk kell arra, hogy minél kevesebb roncsolást okozzon ez a szervezetünkbe. És amikor eltelt ez a mondjuk 3 hét az elejétől kezdve, utána, ha tetszik, ha nem, ki kell hagyni körülbelül 4 hetet, 1 hónapot. Addig nincs sport. Egyszerűen nem szabad, ott még mindig megmarad, nem álltak helyre a szövetek. Persze mondjuk lehet, hogy ez egy 12 évesnél, ez 2 hét alatt megvan. Lehet, hogy egy 60 éves, 70 éves embernél ez talán még 6 hetet is igénybe vesz. De a lényeg az, hogy a szöveteknek vissza kell nyerni a saját erejüket. Tehát gyakorlatilag a rugalmasságukat, a tónusukat, a tápláltságukat visszaállni, helyreállítani az ő egészségi állapotukra jellemző működést, és abban az esetben el lehet kezdeni a sportot, de nagyon óvatosan. Tehát sétával indul, nem egyből egy maratoni futással, és a sétát ilyen szempontból, ezt komolyan mondom, tehát egy 30 perces légzős séta, ahol kifejezetten a légzésre, a nagy légzésekre, a ritmusos légzésre, a tüdő visszaerősítésére kell, hogy figyeljünk, és az legyen a központi terület. Tehát eltelik a 4 hét, és akkor 4 hét alatt szépen visszanyertük a kondinkat, és utána el lehet kezdeni újból a sport, az aktív sportos életet. Tehát legyen átmeneti felépítési lehetősége a szervezetnek, hogy helyreálljon és újból kezdje. Különben különböző gondokat okozhat, mert ez a vírus azért tud olyanokat, mint maradandó tünetek, és hadd soroljam, hogy magas pulzusszám, indokolatlanul, ritmuszavar, hogy össze-vissza ketyereg a szívünk, és nem igazán értjük, hogy mi a baj, hogy miért üt mellé. Aztán a szédülékenység, a fáradékonyság, a terhelhetőség csökkenése, a különböző fájdalmak megjelenése, mit tudom én, derékba, a lábszárba, a szúró élmény a szívben, és akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Na most ezeket fogjuk mindjárt végigmenni, hogy mit lehet csinálni. Kezdjük a légzőgyakorlatokkal. A légzőgyakorlatoknál fontos, hogy az elején ne kezdjük el a nagy feszítést, tehát hogy teleszívjük a tüdőnket, és utána elzárjuk a torkunknál a levegőutját, és izomból jó ráfeszítünk, vagy préseljük, vagy ilyesmi. Kicsit adjunk már neki lehetőséget, hogy a rendeződés, az újból a rugalmasság válás és a tágulékonyságnak a helyreállítása kapcsán megtörténhessen mindaz az átalakulás, ami kell ott a tüdő területén. Például nagyon egyszerű, tehát csak beszívunk egy nagy, mély levegőt, és bent tartjuk anélkül, hogy befolytottuk volna, hanem csak erőből bent tartjuk, nincs a torokba elzárva a levegő útját. Hát valakinél már ez is köhögési rohamot fog indítani. A következő, amikor ugyanígy beszívjuk a levegőt, de elzárjuk a torkunknál, és a felső testet kicsit hagyjuk összeesni, és akkor egy préselő hatás fog a tüdőterületén kialakulni. És ez már gyakorlatilag egy aktív tágítása a tüdőnek, a léghólyagoknak. Hogyha ezt kibírjuk, és gyakoroltuk egy párszor, akár egy jó pár napon keresztül, vagy akár egy hétig is, akkor jöhet az, amikor fölálló helyzetben az ember úgy szívja be a levegőt, hogy fölemeli a két kezét magas tartásba, ekkor zárja el a torkában a levegő útját, és leengedi a kezét. A egész felső része a tüdőlebenyeknek ekkor fog föltenni, és ekkor kerül préselés alá, és ez fogja tágítani, nyújtani a tüdőszöveteket. Ugyanis az a helyzet, hogy a vírusfertőzés, tehát a súlyosabb vírusfertőzések szövődmény az, hogy a tüdőben a rostos állomány fibrotikus rész, tehát fibrózis alakulhat ki, a rostos állomány megnövekszik a léghólyagok rovására, a légzőfelület és a légzőképesség csökkenésére.
Erre lehet hozni valamilyen szinten.
Hát, vagy legalábbis kondiba lehet tartani.
Vagy meg lehet állítani.
Igen, és újból vissza lehet hozni a tüdőnek a lehető legnagyobb. Amit ki tudunk hozni belőle, az kihozható ilyen módon.
Hát tulajdonképpen egy pici lufit képzünk a tüdőnkbe, és azt ott mozgatjuk.
Azt próbáljuk mozgatni, tágítani, fölfújni, használni.
Most jön egy kis zene, hiszen nagyon sok és fontos dolgot sorolsz el, és utána kérjük a figyelmüket ismét. Dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásszal beszélgetünk. Mit tehetünk, ha átestünk a COVID-fertőzésen?
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket, tanácsait hallgatjuk tovább dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyásznak. A témánk, mit tehetünk, ha átestünk egy COVID-fertőzésen?
Hát a táplálkozást szeretném előtérbe hozni, és lehet, hogy egy kicsit indokolatlanul túl nagy hangsúlyt fektetünk a tüdőre, de sajnos ezek a problémák más szervekben ugyanúgy előfordulnak, az elhalások, illetve a leépülések okán, mivel hogy elzáródnak a hajszálerek. Nyilván a többi szervet is mindjárt megnézzük, tüdővese, szív, vérképzés. Az, ami még hátra van a táplálkozással kapcsolatban egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy a tyúkhúsleves, pipihúsi leves, bármilyen formája, az kifejezetten jó, könnyen használható fehérje és kollagén és egyéb más forrás, amit a szervezet a helyreállításhoz, az erekhez és egyéb szövetekhez nagyon könnyen föl tud használni. Szénhidrátból kevesebbet, lisztet, cukort, nehéz ételeket, azokat inkább, tejtermékeket. Kicsit kerüljük, visszafogottabban fogyasszuk csak.
Ez megint csak az jut eszembe, hogy az ősi népi gyógymódban a húsleves volt az elsőrendű gyógyszerétel, és tessék itt ez. Visszaköszön, hogy jó.
Jó, bizony, hogy jó. Nézzük, a tüdőnek a kezelése. Alternatív gyógyászati módok, a gyógynövényeket fogok itt most inkább már csak említeni. Tüdőfűtejának a fogyasztása, illetve a lenmagnak a forrázata, főzete. Ez kicsit nyálkás, de ebből épül a tüdő, az nagyon szereti. A vesénél petrezselyemnek a turmixba vagy a nyers fogyasztása tökéletes, de a forrázatot is csinálhatunk belőle. Ezen kívül itt szóba jön még a fahéj, ami szintén erősíti, tisztítja a vesét, valamint a zsúrló és a koriander. A szívnél, mivel ott is egy csökkent vérellátási állapot tud kialakulni, először is táplálni kell, és melegíteni, energizálni. A táplálást a galagonyából, a galagonya gyümölcsből, bogyóból készült tea, ami főzett, az, ami a táplálást fogja erősen segíteni, illetve a kardamom, ami melegíti, a szív vérkeringését fokozó hatású a kardamom, annak a fogyasztása, mindegy, hogy zöld kardamom vagy fekete kardamom, a magjait el kell rákcsálni napi egy-két alkalommal. Ha eszünkbe jut, akkor van nálunk, kicsit elrákcsálunk, és már jobb állapotban lesz a szív.
Rákérdeznék még egyszer, tehát galagonya bogyóról beszéltél, mert elég közismert, hogy a galagonya virág általában szívgyógyító, de itt a bogyójáról.
A bogyó az táplál. A szívet a galagonya ágvég, hajtás, virág, az hajtja. De nekünk most nem kell itt túl dolgoztatni a szívet. Más a hatása egyszerűen.
Igen, a galagonya bogyó.
A virágnak más hatása van. Igen. Még a vérképzést tartom fontosnak, táplálék formájában.
És segíteni.
Segíteni. Köszönöm, az pedig úgy történik, hogy nyert céklát releszelünk, mondjuk nézzünk egy teniszlabdányit, és egy körülbelül ugyanekkora almát lereszelünk hozzá, összekeverjük, kis mézzel, kis citrommal ízesítjük, mint egy kellemes friss saláta, elrakjuk a hűtőbe, és egy héten keresztül eszük. Ez egy olyan táplálék, ami a vérképzéshez az alapanyagot fogja szolgáltatni elég nagy mennyiségben. Vérszegényeknek kifejezetten egyébként is ajánlott. És emellé meg lehet inni egy héten 2 vagy 3 alkalommal csalántáját. Többet nem kell. És ez a kettő együtt egy nagyon erős vérképzési folyamatot indít el, ami viszont az ereknek és a hajszálereknek főleg a visszaállását, újra képződését fogja segíteni, mert a vér az, ami majd elintézi, hogy azokat a területeket, amiket mi használunk, újból behálózza erekkel az egész szervezet. Tehát ez, és nem kimaradva végül megemlíteném, tehát hogy ne hagyjuk ki azt, hogy az alkoholos fokhagyma az előtte is, közbe is, és utána is a kedvencek közé kell, hogy tartozzon, gyakorlatilag visszafiatalítja a szervezetet, méregtelenít, tisztít, rugalmassá tesz. Nem nincs elég időnk most a műsorban, hogy mindezt elsoroljuk, amilyen pozitív hatásokat tud ez produkálni.
Akik esetleg maradtak az első adásról, tehát itt egy ilyen 4 kiló, 1/2 kilónyi fokhagymát leáztatunk 1 liternyi alkoholba, és egy nap után már teáskanálnyi mennyiséget lehet fogyasztani naponta. 1-szer, 2-szer, 3-szor, jól mondtam, doktor úr?
Abszolút, köszönöm szépen. Hát Ágikám, végül is eljutottunk a mondani való végére, amit aztán persze ez nem a vége, mert rengeteg mondani való lehet még ezzel a témával kapcsolatban, attól függ, hogy honnan közelítjük meg, de talán ezek azok, amiket bár egy kicsit lexikálisra sikerült ez a mostani beszélgetés, de én úgy gondoltam, hogy inkább mondjuk el ezeket úgy szépen, kicsit darabosan, tételesen felsorolva, mert lehet,
szükség van rá,
szükség tud lenni rá, és vegyük komolyan. Mert a későbbiekben egy esetleges, kicsit könnyed vagy felelőtlen megközelítés nagyon csúnyán üt majd vissza.
Akik esetleg lemaradtak a beszélgetés elejéről, a Halas Rádió hangalbumában megtalálhatják a riportot, ha tehetik, osszák, ahogyan tették is az első interjúval, illetve hát a Herbárium könyv egész részletesen gondolom, hogy ezt tárgyalja, hogy ezekre a dolgokra, amiket itt felsoroltál, hogyan és mit lehet alkalmazni. Még egy kérdés jutott eszembe, ami talán a hallgatókat is feszítheti, hogy a megelőzésben említetted sokszor, ahogyan olvashatjuk máshol is a C-vitamint és a D-vitamint, ez a visszagyógyulás, felerősödés szakaszában is társunk lehet, gondolom.
Mindenképpen, tehát gyakorlatilag, ha ma nem is 3-szoros mennyiségbe szedjük, miután vége a fertőzésnek, mondjuk úgy, hogy kigyógyultnak számítunk, de a C-vitamin, D-vitamin, a szelén, ezek mindenképpen ott kell, hogy legyenek a hétköznapokba. Cink és hasonló nyomelemeknek a pótlása.
Béres csepp, gondolom, hát, sokan, ki milyen immunerősítőt használ.
Igen, én nem akartam most konkrét termékre lebontani, de például a béres csepp az egy ilyen. A lényeg az, hogy vigyük be a szervezetbe valamilyen úton, módon.
Cink, szelén, D-vitamin, C-vitamin.
Igen, igen. A goji bogyó is egyébként elég magas szelén tartalmú, ha jól emlékszem.
És természetes anyag.
És az például igen. Természetes, igen.
Nagyon szépen köszönöm mindezt az összefoglalót, és hát hogyan zárhatnánk?
Hát Ágikám, ha feldobtad a labdát, akkor ha ne is úgy, hogy találkozzunk Filippinél, hanem bárhol, de egészségesen és túlélve, és mint valami rossz álomra, ne is gondoljunk vissza, hanem felejtsük el, hogy ilyen volt. Hát ha sikerül.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy jó egészségben érjék meg hallgatóink, ha pedig fertőzésen átestek, alkalmazzák sikerrel azt a sok-sok hasznos tanácsot, amelyet most itt megosztott velünk szakértőnk, dr. Kmet Sándor, orvos természetgyógyász. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm, Sanyi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót mindenkinek.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.